Hetedik novella. Babilónia szultánja feleségül küldi egyik leányát Garbó királyához. A leány különbkülönféle kalandokon keresztül, négy esztendő leforgása alatt, különbkülönféle helyeken kilenc férfinak birtokába jut. Végezetül szűz leány gyanánt visszakerül atyához, ki is előbbi szándoka szerint feleségül küldi őt Garbó királyának. Talán nem sokkal tovább kellett volna tartania Emilia novellájának, és bizonyára könnyekre fakasztotta volna az ifjú hölgyeket Madonna Beritola kalandjaival. Minek után azonban bevégződött, parancsolta a királynő, hogy Pamfilo következzék, és mondja el novelláját. Mivel pedig ő fölöttébb engedelmes volt, eképpen kezdett szólani. Bájos hölgyeim, bajos dolog felismerni, mi válik hasznunkra, mivel hogy sokan, miként már többször bebizonyosodott, abban a hiszemben, hogyha meggazdagodnak, gondtalanul és biztonságban élhetnek, nem csupán imáikban kérték Istentől a gazdagságot, hanem nem riadtak vissza semminémű fáradtságtól és veszedelemtől, és nyakra főre iparkodtak megszerezni azt, és ha elérték, akadt valaki, aki megkívánta dús örökségüket, és megölte őket, holott pedig annak előtte, míg nem meggazdagodtak, igen szerették életüket. Mások alacsony sorból, ezer veszedelmes csatán keresztül, testvéreik és barátaik vére árán királyi rangra emelkedtek abban a hiszemben, hogy ez a legnagyobb boldogság, és nem is szólván ama véghetetlen aggodalmakról és félelmekről, melyek a magas rangban lépten nyomon zaklatták őket, haláluk árán megismerték, hogy a királyi asztaloknál aranyserlegekből bizony mérget ittak. Sokan voltak, kik a testi erőt és szépséget, mások, kik az ékességeket forró sóvárgással kívánták, és csak akkor vették észre, mely átkos dolgot kívántak, amikor látták, hogy ama dolgok halált, vagy boldogtalan életet hoztak fejükre. Hogy pedig ne emlegessem fel sorra mind a többi emberi sóvárgásokat, csak annyit mondok, hogy nincs köztök egy is, melyet a halandók azzal a bizonyossággal választhatnának, hogy azt a sorsnak semmi némű csapása nem érheti. Miért is, ahogy helyesen akarunk cselekedni, fel kell tennünk magunkban, hogy csak némelyiket fogadjuk el és tartjuk meg. Mégpedig azt, mit attól nyerünk, ki egymaga tudja és adhatja meg, mégpedig azt, ami javunkra válik. Mivel hogy azonban még a férfiak abban vétkeznek, hogy különbféle dolgokat megkívánnak, ti, szépséges hölgyeim, különösképpen egy dologban vétkeztek, tudnélik abban, hogy kívánkoztok szépek lenni, mégpedig olyképpen, hogy nem elégedtek meg ama szépségekkel, melyekkel a természet megáldott benneteket, hanem valami bámulatos mesterkedéssel megnövelni akarjátok azokat. Annak okáért el akarom mesélni nektek, mennyi szerencsétlenséget hozott az ő szépsége egy szaracén hölgyre, kivel megesett, hogy négy esztendő leforgása alatt kilencszer kellett újra meg újra mennyegzőt tartania csupán szépsége miatt. Réges-rég ideje már élt Babilóniában egy szultán bizonyos Beminedab nevezetű, kinek élete során legtöbb dolga kedve szerint folyt. Ennek egyéb számos fiú és leány gyermekein kívül volt egy Alatiel nevezetű leánya, ki is, miként mindenki mondotta, aki látta, a legszebb nő volt, ki amaz időkben a föld hátán élt. Mivel pedig a szultánt az arabok ellen, akik nagy sereggel rája támadtak, bizonyos elkeseredett ütközetben hadhatósan megsegítette Garbo királya, az feleségül ígérte neki leányát, mivel hogy ezt kérte különös kegyanánt. És leányát férfiak és hölgyek tisztes kíséretével, rengeteg előkelő és dús holmival jól felszerelt és jól megrakott hajóra ültette, és minek utána Istennek ajánlotta, útnak indította a királyhoz. A tengerészek, mikor látták, hogy az idő kedvező, szélnek feszítették vitorláikat, kifutottak Alexandria kikötőjéből, és több napokon által szerencsésen hajóztak. Már elhaladtak Szardínia mellett, és már-már azt hitték, hogy közel vannak útjuknak végéhez, midőn egy napon hirtelen viharos szelek támadtak, melyek is, mivel fölöttébb dühöngtek, oly igen hányták vetették a hajót, melyen a leány és a tengerészek voltak, hogy nem egyszer azt hitték, már végük van. Mivel azonban derék emberek voltak, minden ügyességüket és minden erejüket latba vetették, és bár két napon által ostromolta őket a tenger, bizony kitartottak. És mikor a vihar kitörésétől kezdve már a harmadik éjszaka szállott le rájuk, és a vihar csak nem szűnt, hanem inkább egyre nagyobb erővel dühöngött, ők pedig nem tudták, hol vannak, és sem tengerész tudományukkal, sem szabad szemmel nem tudtak tájékozódni, mivel a mennybolt koronfekete volt a fellegektől és az éjszaka sötétségétől, midőn éppen nem sokkal Majorka fölött jártak, észrevették, hogy a hajó léket kapott. Mivel pedig nem látták más módját a menekülésnek, s mivel Kiki magával gondolt, nem pedig a többiekkel, leeresztettek a tengerre egy csónakot, amelybe beleugrottak a hajó gazdái, mivel feltett szándékuk volt, hogy inkább a csónakra bízzák életüket, mint a lyukas hajóra. Utánuk azonban sorjában mind leugrottak a férfiak, csak a hajón voltak, és ember azok, akik előbb lejutottak a csónakba, törrel a kezükben iparkodtak őket visszariasztani, kik is, holott azt hitték, hogy megmenekültek a haláltól, egyenesen beléje rohantak. Olyannyira, hogy mivel a csónak a dühöngő viharban ennyi embert nem bírt el, elsüllyedt, és valamennyien ott vesztek. A hajó pedig, melyet a tomboló vihar hajtott, ám bár léket kapott, és majdnem színig volt vízzel, és amelyen nem maradt más csupán a hölgy és cselédei, kiket a tengertombolás és a rettegés oly igen megtörtött, szinte élettelenül hevertek a fedélzeten, roppant iramban Majorka szigetének valamely partjára vetődött. A vihar pedig oly rettenetes erővel csapta oda, hogy mint egy kőhajításnyira felfutott a partra, és ott megfeneklett a homokban. Ottan pedig egész éjszakán által verte a tenger, de a vihar többé meg se tudta mozdítani. Amikor a nap felvirradott, és a vihar némiképpen elnyugodott, a hölgy, ki félig halott volt, felemelte fejét, és bármennyire kimerült volt is, cselédségéből majd az egyiket, majd a másikat kezdte szólongatni, de hiába való volt a kiabálás, mivel hogy messzi voltak azok, kiket szólított. Minek utána pedig nem kapott egyiktől is feleletet, és senkit nem látott, mód felett elcsodálkozott, és roppant félelem fogta el. Úgy, ahogy feltápászkodott, és látta, hogy a kíséretében levő hölgyek, és mind a többi nők sorjában ott fekszenek, minek utána hosszasan szólítgatta és sorjában megvizsgálta őket, látta, hogy csak kevesen voltak köztük, kik életjelt adtak, mivel részben a borzalmas tengeri betegségben, részben rémületükben szörnyet haltak, mitől is rettegése még inkább megnövekedett. Mindazonáltal a szükség kényszerítette, hogy segítséget keressen, mivel hogy egy szál egyedül érezte magát, és nem ismerte fel, és nem tudta, hol van. Tehát addig-addig serkengette azokat, kik még éltek, míg nem annyira vitte, hogy felkeltek. De amikor meghallotta, hogy ők sem tudják, hova lettek a férfiak, s látta, hogy a hajó a partra vetődött, és megtelt vízzel, velük együtt keserves zokogásra fakadt. És elérkezett a délutáni 3 óra, és még mindig nem láttak egy lelket sem, akár a parton, akár másfelé, kinek irgalmasságától némi segítséget várhattak volna. 3 óra után birtokáról visszatérőben véletlenül arra ment bizonyos Periconé da Vizalgo nevezetű nemes úr lóháton több szolgájával, ki is a hajó láttán tüstént kitalálta, mi történt, és parancsot adott egyik szolgájának, hogy azon nyomban igyekezzék felmászni a hajóra, és jelentse meg neki, mit ottan látott. A szolga nagy üggyel bajjal fel is mászott, és ott találta a nemes leányzót megfogyatkozott kíséretével, amint remegve megbújt a hajó orrának hajlata alatt. Amikor a nők meglátták ezt az embert, újra meg újra sírva kérték, könyörüljön rajtuk. De mikor észrevették, hogy nem érti szavukat, sem ők nem értették annak beszédét, jelekkel igyekeztek értésére adni szerencsétlenségüket. A szolga tőle telhetőleg alaposan szemügyre vett mindent, és annak utána megjelentette Perikónénak, mi van odafenn. Az pedig azon nyomban lehozatta a nőket és a legbezsesebb dolgokat, mik a hajón voltak, és amikhez hozzá lehetett férni, és velük együtt egyik kastélyába ment. Ottan ételekkel és pihenéssel felüdítette a hölgyeket, a drága holmikból pedig megértette, hogy a leány, kire íjképpen bukkant, okvetlenül valamely előkelő nemes hölgy, és könnyűszerrel felismerte őt a ma nagy tiszteletadásból, melyet a többi nők irányában mutattak. És ámbátor a hölgy sápat volt, és igen-igen megviselte a tengeren kiállott félelem, Perikóné mégis észrevette gyönyörű szép arcvonásait, miért is azon nyomban feltette magában, hogyha még nincs férje, feleségül veszi. Ha pedig nem vehetné feleségül, mindenáron megszerzi kedves egyanát. Perikóné büszke tekintetű és fölöttébb izmos férfiú volt, és minek utána néhány napon által a leányt gondosan ápoltatta, mitől az egészen összeszedte magát, látta, hogy sokkal a szebb, mint képzelte, és igen elbúslakodott azon, hogy sem ő nem értette a szavát, sem a leány az övét, és ekképpen nem tudhatta meg kicsoda. Mindazáltal szépsége fennel lobogó lángot gyújtott benne, és kedveskedő és hízelkedő jelekkel igyekezett rávenni, hogy tartózkodás nélkül adja magát neki. De bizony hiába. A lány kereken visszautasította bizalmaskodását, közben pedig Perikón és szenvedélye annál magasabbra csapott. Midőn a leány ezt látta, mivel hogy már jó néhány napja ottan tartózkodott, és a szokásaikból észrevette, hogy keresztények között van, és oly helyen, hol mit sem használt volna neki, ha megismerteti magát, még ha ez módjában lett volna is, észbe vette, hogy előbb-utóbb vagy erőszak, vagy szerelem miatt kénytelen lesz Perikóné kedve szerint cselekedni. Feltette tehát magában, hogy erős lélekkel szembeszáll keserves sorsával, és szolgálóinak, akikből mindössze 3 maradt, parancsolta, hogy soha senkinek el ne árulják kicsodák, csak akkor, ha olyas valakire akadnának, akiben nyilván megismernék, hogy szabaduláshoz segíti őket. Ezen felül pedig minden erejével lelkükre kötötte, hogy őrizzék meg szüzességüket, és értésükre adta, miképpen ő is feltette magában, hogy soha senkinek nem adja oda magát, ha nem hites urának. Szolgáló leányai fölöttébb magasztalták ezért, és megígérték, hogy tőlük telhetőleg megtartják eme parancsát. Perikónéki napról napra tüzesebb lángra gyulladt, annál inkább, minél inkább vonakodott az, kire annyira vágyódott, mivel hogy szüntelenül maga mellett látta. Mikor pedig látta, hogy hízelkedései mit sem használnak, fortélyokra és csalafintaságra gondolt, az erőszakot pedig utoljára tartogatta. mivel pedig Imittamot észrevette, hogy a leánynak ízlik a bor, hiszen nem szokta meg a borivást, mit törvénye tiltott, úgy gondolta, hogy a borral, Vénusz eme szolgálójával megejtheti őt. Úgy tett, mintha kisebb gondja is nagyobb volna annál, mitől a leány oly igen vonakodott, és egy este valóságos ünnepségnek beillő nagy vacsorát csapott, melyen a leány is megjelent. A vacsorán, melyet sok mulatságos dolog vidámított, parancsolta annak, ki a leányt kiszolgálta, hogy töltsön neki keverten többféle bort. A szolga híve meg is cselekedte, a leány pedig, ki nem ügyelt erreskit, a pompás ital megszédített, többet ivott belőle, mint sem tisztességével összefért, ettől aztán megfeledkezett minden elmúlt szenvedéséről és felvidámodott, s mikor látta, hogy néhány leány majorkai szokás szerint táncol, maga is táncra kerekedett alexandriai szokás szerint. Perikóné ennek láttára úgy érezte, hogy közel van ahhoz, amire sóvárgott, s továbbra még nagyobb bőségben hordatta fel az ételeket és italokat, úgyhogy a vacsora messzire benyúlt az éjszakába. Végezetül, hogy a vendégek távoztak, a leánnyal együtt bement szobájába. A leányt inkább a bor hevítette, mintsem, hogy tisztesség érzete fékezte volna, és a legcsekélyebb szégyenkezés nélkül levetkőzött Perikóné jelenlétében, mintha csak valamelyik szolgáló leánya lett volna ott, és ágyába feküdt. Perikóné nyomon követte, minek utána pedig minden gyertyát eloltott, a maga helyéről nyomban odalopakodott melléje, karjaiba ölelte, miközben a leány semmit nem ellenkezett, és kezdett szerelmesen incselkedni vele. Amikor ezt megérezte a leány, ki annak előtte soha nem tudta, miféle szarval döfnek a férfiak, szinte megbánta, hogy nem engedett előbb Perikóné gerjedelmének. Annak utána pedig nem várta, hogy hívja őt efféle édes éjszakákra, hanem gyakorta, maga hívta a férfit, nem ugyan szavakkal, mivel szóból nem értették egymást, hanem jelekkel. A sors azonban nem nyugodott bele abba, hogy egy király jövendőbeliéből egy várúr szeretője legyen, és a kettejük nagy gyönyörűsége helyébe sokkal a kegyetlenebb szerelmet készített a leány számára. Volt Perikónénak egy 25 esztendős öccse, szép és friss, mint a rózsa bizonyos Marátó nevezetű. Midőn ez meglátta a leányt, ki fölöttébb megtetszett neki, úgy vette észre már, amennyire mozdulataiból megérthette, hogy az jó szívvel van hozzá, és abban a hiszemben, hogy annak, mit tőle kívánt, semmi egyéb nem áll útjába, mint ama szorgos őrizet, melyben Perikóné a leányt tartja, elvetemedett gondolat fogamzott meg benne, és a gondolatot nyomon követte annak gyalázatos megvalósítása. Éppen akkor a város kikötőjében vesztegelt egy árukkal megrakott hajó, hogy Kiarenzába menjen Dél-Görögországba. A hajónak két genovai ifjú volt a gazdája, és már felvonták a vitorlákat, hogy mihelyt kedvező szél kerekedik, útnak indulhassanak. Ezekkel Marátó összeszűrt a levet, és megegyezett abban, hogy a következő éjszakán őt és a leányt felveszik a hajóra. Minek utána ezt elintézte, az éjszaka beálltával tisztán és világosan tudván, mit akar cselekedni. Nagy titokban odament Perikóné házába, ki semmi rossztól nem tartott az ő részéről, és néhány hűséges cimborája kíséretében, kiket megnyert arra, mit cselekedni akart, megállapodásukhoz híven elrejtőzködött a házban. És midőn már az éjszaka jó része elmúlt, ajtót nyitott cimboráinak, és velük ama szobába ment, melyben Perikóné aludt a lánnyal, és azt is kinyitván Perikónét álmában megölték, a felriadt és jajveszékelő leányt pedig halállal fenyegették, ha úgy lármát ütne, és megfogták. És Perikóné legdrágább kincseinek javarészével azonnyomban a tengerpartra siettek, miközben senki sem vette észre őket, s ottan Marátó és a leány haladéktalanul felszálltak a hajóra, cimborái pedig visszatértek. A tengerészek, mivel kedvező és friss szél támadt, kifeszítették a vitorlákat, és megindultak. A leány keservesen búslakodott mind előbbi, mind mostani szerencsétlensége miatt. Azonban Marátó kezében a szent dagadóval, melyel Isten ajándékozott meg bennünket, olyigen megvigasztalta őt, hogy a leány összemelegedett vele, és egészen megfeledkezett Perikónéról. És immár ismét jól ment dolga, midőn a sors új szomorúságot készített számára, mintha nem elégelte volna meg az előbbieket. Tudnillik, mint már ismételten mondottam, a leány oly szépséges volt, maga viselete pedig oly igen dicséretes, hogy a hajónak két ifjú gazdája forrón beleszeretett. Feledvén minden egyéb dolgukat csak abban fáradoztak, hogy őt szolgálják és tetszését megnyerjék, és szüntelenül ügyeltek, hogy Marátó ne vegye észre ennek okát. Amikor azonban kölcsönösen észrevették, hogy a másik is szerelmes a leányba, nagy titokban meghányták, vetették egymás közt a dolgot, és megállapodtak abban, hogy közösen hódítják meg a leány szerelmét, mintha csak a szerelemben is épp úgy lehetne közösködni, mint az áró cikkekben, avagy a nyerészkedésben. Hogy pedig látták, mely szöges gonddal őrzi Marátó a leányt, ez pedig tervültek útjában volt, egy napon, midőn a hajó dagadó vitorlákkal röpült, és Marátó éppen a hajó farán állt, és kifelé nézett a tengerre, tőlük pedig semmiben nem tartott, mind a ketten odamentek hozzá, hátulról hirtelen megragadták, és a tengerbe vetették. S már jó egy mérföldet haladtak, s még mindig nem vette észre senki, hogy Marátó a tengerbe esett. Midőn a leány észbe kapott, s látta, hogy semmiképpen vissza nem nyerheti őt, megint keserves zokogásban tört ki a fedélzetem. A két szerelmes tüstént odament hozzá, hogy megvigasztalja, s édes szavakkal és dús ígéretekkel, melyekből ugyan keveset értett, igyekeztek megnyugtatni a leányt, ki nem is annyira elveszett urát síratta, mint inkább a maga szerencsétlenségét. S minek utána ismételten és hosszasan a lelkére beszéltek, abban a hiszemben, hogy most már némiképpen megvigasztalták. Tárgyalni kezdték egymással, hogy melyiküké legyen először a leány. Mivel pedig mindegyik első akart lenni, és semmiképpen nem tudtak a dologban megegyezni, előbb csak kemény szavakon és durva veszekedésben kezdték, aztán olyigen belelóvalták magukat a dühöngésbe, hogy előkapták tőrüket, és eszeveszetten egymásra rontottak, és több szúrást is ejtettek egymáson, mivel azok, akik a fedélzeten voltak, sehogyan sem tudták őket széjjel választani. Melynek következtében egyikük ott nyomban holtan összeesett, a másik pedig már ugyancsak több nehézsebet kapott, életben maradt. Ez pedig fölöttébb lehangolta a leányt, mivel hogy itt maradt egy szál egyedül mindennémű segítség és tanács nélkül, és igen rettegett, hogy fejére zúdul a két hajó tulajdonos szüleinek és barátainak haragja. De a sebesült könyörgései és az a körülmény, hogy hamarosan Kiarenzába érkeztek, megmentette őt a halálos veszedelemtől. Ott aztán a sebesülttel együtt partra szállott, és vele egy fogadóban vett szállást. És városszerte futótűz gyanánt híre ment csodálatos szépségének, és e hír eljutott Mórea fejedelmének füléhez is, ki akkoriban éppen Kiarenzában tartózkodott. Miért is látni kívánta, s minek utána meglátta és észrevette, hogy sokkal szebb, mint amilyennek híre mondotta, azon nyomban belé szeretett, és semmi másra nem tudott gondolni. Amikor pedig meghallotta, mi módon került ide, úgy vélte, hogy bizonnyal megkaparinthatja. és még a módozatokon törte fejét, midőn a sebesültnek szülei tudomást szereztek szándokáról, és semmit nem várakoztak, hanem azon nyomban elküldötték hozzá a leányt. Ezen a fejedelem fölöttébb megörvendezett, de megörvendezett a leány is, mivel úgy érezte, hogy nagy veszedelemből szabadult. Mikor a fejedelem látta, hogy szépségén felül királyi magaviselet ékesíti, mivel különben nem volt módjában megtudni kicsoda, úgy vélte, hogy bizonyára nemes hölgy, és emiatt iránta való szerelme megkettőződött, és igen nagy tisztességben tartotta, nem is szeretője, hanem hites felesége gyanánt. Mivel pedig a leány az elszenvedett sanyargattatásokhoz képest igen jól érezte magát, egészen megvigasztalódott, felvidámodott, és szépsége oly pompázatosan kivirult, hogy szinte mind egész Móreában egyébről sem beszéltek. Annak okáját Athén hercege, csinos és daliás ifjú, a fejedelem barátja és rokona igen kívánkozott látni őt. Úgy tett, mintha rokon látogatóba jönne, mit néha napján szokása volt megtennie, és fényes és díszes kísérettel eljött Kiarenzába, ahol is tisztességgel és nagy ünnepséggel fogadták. Annak után, hogy néhány nap múltán szóba került köztük eme leánynak szépsége, kérdezte a herceg, ha vajon csak ugyan oly csodálatosan szépe, mint beszélik. Felelte neki a fejedelem, még annál is csodálatosabb, de ne adj hitelt pusztán szavaimnak, győződj meg róla tulajdon szemeddel. Erre a herceg szüntelenül nógatta a fejedelmet, miért is együtt elmentek a leány szobájába. Az pedig, mivel már előre tudta, hogy meglátogatják, igen illedelmesen és nyájas arccal fogadta őket, ők pedig maguk közé ültették, de nem tudtak vele kellemes beszélgetést folytatni, mivel hogy semmit, vagy csak igen keveset értett nyelvükön. Azért hát mindegyikük úgy bámulta őt, mint valami csodát, különösképpen pedig a herceg, ki alig tudta elhinni, hogy halandó teremtés. És miközben bámulta, és azt hitte, hogy ezzel kielégíti forró sóvárgását, nem vette észre, hogy a szerelemnek mérge, melyet szemeivel ivott, szerencsétlenségére oly igen átitatta, hogy halálosan beleszeretett a leányba. Minek utána pedig a fejedelemmel együtt távozott tőle, és alkalma nyílott meghányni, vetni magában a dolgot, úgy vélte, hogy a fejedelem kimondhatatlanul boldog, mivel így gyönyörű teremtéssel elégítheti ki gerjedelmét. És minek utána sok mindenféle gondolat megfordult fejében, végezetül a mérleg nem tisztessége, hanem tüzes szerelme javára billent, és feltette magában, hogy akármi történjék is, megfosztja a fejedelmet eme boldogságától, és megszerzi azt maga gyönyörűségére. És mivel türelmetlensége ösztökélte, sútba dobott minden józanészt, és minden igazságosságot, és minden gondolatját alattomos cselfogások kieszelésére irányította. És egy napon gyalázatos terve szerint a fejedelemnek valamelyik titkos kamarásával, kinek neve Csuracsi volt, nagy titokban felnyergeltette lovait, és előkészítette podgyászát, hogy minden útra készen álljon. És a következő éjszakán egy cinkosával, mindkettejüket fegyveresen, a ma fent mondott Csuracsi halkan bebocsátotta a fejedelem szobájába. Akkor látta, hogy a nagy hőség miatt anya szült mesztelenül ottan áll a tengerre nyíló egyik ablaknál, hogy élvezze a szellőt, mely a tenger felől fújdogált. A leány pedig aludt. Annak okáért, miután kioktatta cimboráját, hogy mit kell tennie, halkan végigment a szobán egészen az ablakig, és ottan tőrét úgy beledöfte a fejedelem oldalába, hogy a mellé jött ki, aztán pedig nyomban megragadta és kidobta az ablakon. A palota pedig a tengerparton állott, és igen magas volt. Amaz ablak alatt pedig, melynél akkor a fejedelem állt, Bizonyos házikók voltak, melyeket a tenger hullámverése romba döntött, s melyekbe ember soha, vagy csak nagy ritkán tette be a lábát, ekképpen történt, mint a herceg előre látta, hogy a fejedelem testének zuhanását senki nem látta, de nem is láthatta. A herceg cimborája, amikor látta, hogy a dolog megtörtént, úgy tett, mintha kedveskedni akarnak Kuracsinak, s hirtelen hurkot vetett nyakába, melyet magával hozott eme célra, és oly erővel meghozta, hogy Kuracsi meg se tudott mukkanni. Ekkor a herceg oda sietett, s megfojtották őt, s ledobták oda, ahová a fejedelmet ledobták. Ennek végeztével nyilván látták, hogy sem a leány, sem más valaki nem vette észre őket. A herceg tehát gyertyát fogott kezébe, odament vele az ágyhoz, és óvatosan kitakarta a leányt, ki mélyen aludt. És amint elnézte egész testét, mérhetetlenül megcsodálta, és ha már ruhában is tetszett neki, most mesztelenül, kimondhatatlanul gyönyörűségesnek látta. El is öntötte erre a forró vágyakozás, és nem tartotta vissza sem a szörnyű bűn, melyet elkövetett, sem kezei, melyek még véresek voltak, hanem melléje feküdt, és szerelmeskedett vele, mivel a leány egész bágyat volt az álomtól, és a fejedelemnek gondolta őt. De minek utána bizonyos ideig kimondhatatlan gyönyörűséggel időzött vele, felkelt és behívatta egy némely kísérőjét, megfogadta a leányt olyképpen, hogy ne tudjon lármát csapni, levitette egy titkos ajtón át, melyen maga is bejött, lóra tette, s amíj nesztelenül csak tudott, embereivel együtt útnak eredt és visszatért Athénba. De mivel feleséges ember volt, nem Athénban helyezte el a leányt, aki kimondhatatlanul búslakodott, hanem egyik gyönyörű tengerparti nyaralójában, nem messzire a várostól, és ott a nagy titokban tartotta, és nagy tisztességgel mindent megadatott neki, amire csak szüksége volt. A következő napon a fejedelem emberei délutáni 3 óráig várakoztak, hogy a fejedelem felkeljen. De hogy mit sem hallottak, felnyitották szobájának ajtaját, mely nem volt kulccsal bezárva, és mivel senkit nem leltek benn, abban a hiszemben, hogy a fejedelem nagy titokban elment valahová, néhány napon által ott mulatni magát a gyönyörűséges szép hölgyével, tovább mit sem aggódtak miatta. Miközben ők ebben voltak, történt, hogy másnap egy bolond bement a romok közé, hol a fejedelemnek és Kuracsinak holtteste feküdt, és a kötélnél fogva kihúzta Kuracsics maga után vonszolván továbbment. A holttestet mindenki nagy megdöbbenéssel ismerte fel, és addig-addig hízelkedtek a bolondnak, míg nem rávették, hogy elvezesse őket oda, ahonnan azt kihúzta. Ottan pedig az egész város kimondhatatlan gyászára meglelték a fejedelem holttestét, és nagy tisztességgel eltemették. És amikor a gyalázatos gyilkosság tetteseit nyomozták, és látták, hogy Athén hercege nincs ott, hanem titokban eltávozott, olyképpen vélekedtek, amint úgy is volt, hogy bizonyára ő követte el a gyilkosságot, és ő vitte magával a leányt. Annak okáért azon nyomban megholt fejedelmük helyébe annak öccsét választották fejedelmökké, és minden erejükkel ösztönözték a bosszúállásra. Azt pedig minek utána sok más dologból is megbizonyosodott, hogy a dolog úgy van, amint gondolták, mindenfelől összehívatta barátait és rokonait és hűbéreseit, és nagyszámú és hatalmas sereget gyűjtött, és haddal indult Athén hercege ellen. A herceg, amikor mindezek hírét vette, hasonlatos képpen minden erejével felkészült a védekezésre, és nagy számban siettek a főurak az ő segítségére, és azok között elküldötte Konstantinápoly császárja az ő fiát, Konstantínót, és unokáját Manovellót nagy erős hadinéppel. Ezeket pedig a herceg nagy tisztességgel fogadta, a hercegnő még nagyobb szívességgel, mivel hogy húguk volt. Miközben pedig a háború napról napra fenyegetőbbé vált. A hercegnő alkalmas pillanatban mind a kettőt magához hívatta szobájába, és ott sűrű könyvhullajtás közben tövéről hegyére elmesélte nekik az egész históriát, elmondván, mi adott okot a háborúra, és értésükre adta, mely gyalázatot hozott fejére a herceg amaleánnyal, kit, mint ő hiszi, rejtekben magának tart. Keservesen panaszkodott ennek miatt, és kérte őket, hogy a herceg becsülete és a maga megnyugvása érdekében segítsenek rajta, amiképpen csak hatalmukban vagyunk. Az ifjak most már nyilván megbizonyosodtak a dolog felől, és annak okáért nem sokat kérdezősködtek, hanem a hercegnőt tőlük telhetőleg megvigasztalták, és jó reménységet csepegtettek a szívébe. S minek utána megtudakolták tőle, hol van a leány, távoztak. És mivel gyakorta hallották eme leánynak csodálatos szépségét magasztalni, fölöttébb kívánkoztak látni őt, és kérték a herceget, mutatná meg nekik. Az pedig megfeledkezvén arról, mi lett következménye annak, hogy a fejedelem megmutatta őt neki, megígérte, hogy teljesíti kérésüket. És egy gyönyörű szép kertben, ama nyaraló mellett, melyben a hölgy lakott, pompás lakomát készítetett, s meghívta őket oda ebédre néhány más barátjával egyetemben. Konstantino, mikor ott ült mellette, kezdte ámulva nézegetni, és magában azt mondta, hogy soha még ilyen szépséget nem látott, és minden bizonnyal meg lehet bocsátani a hercegnek és akárki másnak, amiért árulást vagy más becstelenséget követett el, hogy hatalmába kerítse ezt a gyönyörűséget. És újra meg újra megbámulta őt, és egyre gyönyörűbbnek látta, és megesett vele ugyanaz, ami a herceggel megesett. Mikor onnan a hölgytől fülig szerelmesen távozott, elhessegette magától a háború gondolatát, s mindegyre azon jártatta elméjét, hogy miként vehetné el a leányt a hercegtől, de mindenki előtt gondosan titkolta szerelmét. De miközben őt ímez láng emésztette, elérkezett az ideje, hogy a fejedelem ellen vonuljanak, ki már közeledett a herceg országához. Miért is a herceg és Konstantinos, mind a többiek a parancs szerint kivonultak Athénből, és megszállták a határt bizonyos pontokon, nehogy a fejedelem tovább előre nyomulhasson. És miközben több napokon által ott maradtak, Konstantinónak szüntelenül ama leányon járt a lelke és gondolatja, és azzal kecsegtette magát, hogy most könnyűszerrel kielégítheti gerjedelmét, mivel a herceg nincsen mellette. Ürügyül pedig, hogy visszatéressen Athénba, betegséget színlelt. Miért is a herceg engedelmével, minek után a vezéri hatalmát Manovellóra ruházta, visszatért Athénba húgához, és ottan néhány nap múltán beszélgetés közben szóba hozta előtte ama gyalázatot, melyet véleménye szerint a herceg ejtett rajta ama leány révén, kit magának tartott, és azt mondotta, hogy a húga akarja, minden erejével segítségére lesz ebben, és elviszi a lányt onnét, hol most van, és máshová szállítja. A hercegnő abban a hiszemben, hogy Konstantino ezt iránta való szeretetből, nem pedig a leány iránt való szerelemből cselekszi, fölöttébb javallott a szándokát, de természetesen csak akkor, ha olyan módon hajtja végre, hogy a herceg soha meg nem tudja, miképpen mindez az ő beleegyezésével történt. Ezt pedig Konstantino szentül megígérte neki. Miért is a hercegnő beleegyezett, hogy cselekedjék úgy, miként legjobbnak gondolja, s Konstantino nagy titokban felszereltetett egy könnyű bárkát, és azt egy este elküldötte ama kerthez, hol a leány lakott, s minek utána kioktatta embereit, kik a hajón voltak, hogy mit kell cselekedniük, A többiekkel a palotához ment, hol a leány tartózkodott. Ottan pedig azok, kik annak szolgálatában voltak, szívesen fogadták, és szívesen fogadta maga a hölgy is, ki hajlott kérésére, s vele és maga szolgájának és Konstantinó embereinek kíséretében kiment a kertbe. És azzal az ürüggyel, hogy a herceg nevében akar a leánnyal beszélni, vele együtt lépteit a kertnek tengerre nyíló ajtaja felé irányította, melyet egyik embere már kinyitott, és ottan jelt adott, és szólította a bárkát, a leányt pedig rögtön megfogadta, a bárkára vitette, és cselédséghez fordulván ekképpen szólott. Senki sem moccanjon és meg ne mukkanjon, ha kedves az élete, mivel hogy én nem akarom elrabolni a hercegtől kedvesét, hanem csak a gyalázatot akarom eltörölni, melyet húgomon ejtett. Erre senki sem mert felelni. Miért is Konstantinó embereivel együtt felszállott a bárkára, leült a zokogó leány mellé, és parancsolta, hogy merítsék vízbe az evezőket, és induljanak. Pedig nem is evezve, hanem röpülve, úgy szólván a következő nap hajnalán Eginába érkeztek. Ottan partra szálltak, s megpihentek. Konstantinó pedig a leánnyal, ki még mindig átkozott szépségét siratta, mulatta magát. Annak utána újból felszállottak a bárkára, és néhány nap alatt Kiosz szigetére érkeztek, s ottan Konstantinó, mivel félt atyának szemrehányásaitól és attól, hogy az elrablott leányt elveszik tőle, úgy határozott, hogy ott marad, mivel biztos hely volt, ottan pedig a szép leány hosszú napokon által síránkozott balsorsán, de minek utána Konstantinó megvigasztalta, kezdte örömét lelni, mint már máskor is annyiszor abban, amivel a szerencse megajándékozta. Miközben pedig eme dolgok ekképpen folytak, Ospech, akkoriban a törökök királya, aki szüntelenül harcban állott a császárral, abban az időben véletlenül Szmirnába érkezett, és mikor ottan meghallotta, hogy Konstantinó semmivel sem törődvén parázna életet folytat bizonyos leányzóval, kit rabolt, és Kioszban tölti napjait, néhány hadigájával egy éjszaka odavitorlázott, és hadinépével nesztelenül partra szállt, és annak emberei közül sokat ágyában elfogatott, minek előtte még észrevették volna, hogy az ellenség rajtuk ütött. Végezetül pedig néhányat, kik felriadtak és fegyvert ragadtak, levágatott. Annak utána felperzselte az egész várost, hajóra rakatta a zsákmányt és a foglyokat, és visszatért Szmirnába. Mikor oda megérkeztek, Ospech, ki még ifjú ember volt, a zsákmányt jobban szemügyre vette, és abban megtalálta a szépséges leányzót, és megismervén, hogy ez az, kit Konstantinó ágyában, álmában elfogott, mód felett gyönyörűségére volt látnia. És semmit nem várakozott, hanem feleségül vette, és megtartotta menyegzőt, és hosszú hónapokon által boldog szerelemben élt vele. Minek előtte pedig mindeme dolgok megestek, a császár alkudozásba kezdett Bassanóval, Kappadócia királyával, hogy az egyik oldalról a maga hadinépével vonuljon Ospech ellen, maga pedig hadseregével majd a másik oldalról támad reá. De még nem ütötték nyélbe a megegyezést, mivel hogy bizonyos dolgok, melyeket Bassanó követelt, sehogy sem voltak ínyére, és ő nem akarta azokat teljesíteni. De amikor meghallotta, mi történt fiával, igen, nekibúsult, és haladéktalanul megadott mindent, mit Kappadócia királya követelt, és minden erejével sarkalta őt, hogy szálljon hadba, Ospech ellen maga pedig arra készülődött, hogy a másik oldalról megrohanja. Mikor Ospech ennek hírét vette, egybegyűjtötte seregét, S minek előtt a két nagy hatalmas uralkodó két tűz közé szorította volna, megindult Kappadócia királya ellen, Szmirnában pedig szépséges feleségét egyik hűséges hívének és barátjának őrizetére hagyta, és nem sok idő múltán találkozván Kappadócia királyával megütközött vele, és a csatában elesett, hadserege pedig döntő vereséget szenvedett és szétszóratott. Miért is a győzelmes Bassánó akadálytalanul Szmirna ellen vonult, és útjában minden nép meghódolt a diadalmas vezérnek. Osbeh híve, kinek Antiókó volt a neve, és kinek őrizetére maradt a szép asszony, ám bátor már koros ember volt, a leány szépségének láttára nem tartotta meg urának és barátjának tett hitét, és beleszeretett az asszonyba. Mivel pedig értett a nyelvén, minek is az fölöttébb megörült, hiszen jó néhány esztendeje már süketném a módjára kellett élnie, mert hogy nem értett senkit, és őt sem értette senki, tüzes szerelmével kevés napok alatt oly igen megnyerte magának, hogy nem sokkal utóbb, mit sem törődvén, urokkal, ki fegyverben és háborúban volt, nem csupán baráti, hanem szerelmi viszonyba kerültek egymással, és a takaró alatt csodálatos élvezetekben kéjelektek. De mikor hírét vették, hogy Osbeh vereséget szenvedett és elesett, és Bassánó dulva rabolva közeledik, egyértelemmel elhatározták, hogy nem várják meg ottan. Magukhoz vették tehát Osbeh legdrágább kincseit, míg kezük ügyébe estek, s nagy titokban együtt Rodosz szigetére menekültek. Nemrég ideje voltak még ottan, midőn Antiókó halálos betegségbe esett. Mivel pedig véletlenül éppen nála időzött egy ciprusi kereskedő, kit ő fölöttébb szeretett, hiszen Kebel barátja volt, mikor végét közeledni érezte, feltette magában, hogy vagyonát és drága kedvesét reálhagyja, s mikor már haldoklott, magához szólította mind a kettőt, és eképpen szólott hozzájuk. Nincsen számomra mentség. Én meghalok. Igen, búslakodom ezen, mivel hogy az élet soha még oly élvezetet nem szerzett nekem, mint éppen mostanában. Igaz, hogy boldogan halok meg, mivel hogy ha már meg kell halnom, annak a két embernek karjaiban halok meg, kiket a világon mindennél jobban szeretek, vagyis a te karjaidban, drága barátom, s ímes hölgy karjaiban, kit mióta csak megismertem, a szemem világánál is jobban szeretek. Igaz, nehezemre esik őt idegen létére segítség nélkül, és tanácstalanul itt hagynom, ha meghalok, de még nagyobb fájdalmamra volna, ha nem tudnám, hogy itt vagy te, kiről szentül hiszem, hogy irántam való szeretetből éppen olyan jó szívvel leszel hozzá, mint hozzám voltál, és annak okáért esdekelve kérlek, ha hogy halálom bekövetkezik, vagyonomat és őt magát vedd oltalmadba, és bánj egyikkel is másikkal is olyképpen, miként hitet szerint lelkemnek megnyugvására leszem. Téged pedig, drága asszonyom, kérlek, hogy halálom után se feledj el engemet, hogy a más világon eldicsekedhessen vele. Engem a leggyönyörűségesebb teremtés szeretett, kit a természet valaha is alkotott. Ha hogy pedig eme két dologban biztos reménységet adtok nekem, nyugodtan távozom ez árnyékvilágból. Barátja a kereskedő, és hasonlatosképpen az asszony is eme szavak hallatára sírva fakadt. S minek utána a haldokló elhallgatott, vigasztalták őt, és hitükre megígérték, hogy teljesítik kérését, ha ne talán meghalna. Annak utána nem is sok időbe telt, hogy valóban meghalálozott, azok pedig nagy tisztességgel eltemették. Néhány nappal utóbb, minek utána a ciprusi kereskedő minden dolgát elvégezte Rodoszban, és vissza akart térni Ciprusba, valamely kis katalán hajón, mely épp ottan horgonyozott, Megkérdezte a szépasszonyt, mi a szándoka, mivel hogy neki magának vissza kell térnie Ciprusba. Az asszony azt felelte, hogyha nincs ellenére, szívesen vele menne abban a reményben, hogy Antiókó iránt való szeretetből majd hugagyanánt tartja és megbecsüli. A kereskedő azt felelte, hogy ő mindenben kedve szerint cselekszik, s amazokból, hogy minden méltatlanságtól megóvja, mi Ciprusba érkezése előtt érhette volna, feleségének mondotta őt. Amikor hajóra szálltak, kis fülkét kaptak a hajó hátsó részében, és hogy cselekedeteikkel meg ne hazudtolják szavaikat, együtt feküdt le az asszonnyal egy szűk kis ágyban. Eképpen megesett aztán az, mi Rodoszból távozván sem egyiknek, sem másiknak nem volt szándokában, vagyis felizgatta őket a sötétség, és az alkalom, és a meleg ágy, miknek nem csekély erejük vagyon, és megfeledkezően a holt Antiókó iránt való barátságról és szeretetről, mivel mindkettőben egyaránt feltámadt a gerjedelem, kezdtek incselkedni egymással, s minek előtte még Baffába érkeztek volna, mely a ciprusiak hazája volt, megtartották Nász éjszakájukat. És Baffába érkezén hosszú időn által együtt élt a leány a kereskedővel. Történt pedig véletlenül, hogy valamely ügyes-bajos dolgában Baffába jött egy nemes ember, bizonyos Antigónó nevezetű, kinek nagy volt ugyan kora, de lelki nemessége még nagyobb, vagyona azonban csekély, mivel hogy külön-különféle dolgaiban, miket Ciprus királyának szolgálatában végzett, a szerencse sehogy sem kedvezett neki. Ez amikor egy napon elhaladt ama ház előtt, melyben a szép örmény hölgy lakott, a ciprusi kereskedő pedig éppen örmény országba ment árukkal, véletlenül úgy esett, hogy amaháznak egyik ablakában megpillantotta a hölgyet, kit is, mivel ott gyönyörűsége szép volt, tágra meresztett szemmel kezdett megbámulni, és valahogy úgy rémlett neki, hogy már látta valahol, de semmiképpen nem tudta emlékébe idézni hol. A szép hölgy, ki hosszú esztendőkön által játékszere volt a sorsnak, mivel hogy már közeledett az az idő, melyben szenvedéseinek véget kellett érniük, amint Antigónót megpillantotta, azon nyomban visszaemlékezett rá, hogy látta őt Alexandriában, atyának szolgálatában, mégpedig magas rangban. Miért is hirtelen reménység ébred benne, hogy annak tanácsa révén visszajuthat királyi állapotjába, s mivel a kereskedő éppen nem volt otthon, nagy sebben lobban rögtön felhívatta Antigónót. Mikor pedig az megjelent előtte, szemérmetesen megkérdezte, vajon nem a Famagosztából való Antigónóé, mert ő annak véli. Antigónó igennel felelt, és annak utána még azt mondotta, Madonna, nekem úgy rémlik, hogy ismerlek, de semmiképpen nem tudok visszaemlékezni honnan, miért is kérlek, ha nem esik nehezedre, juttasd eszembe, ki vagy. A hölgy, mikor hallotta, hogy csak ugyan ő az, keserves zokogással nyakába borult, s kisvártatva, miközben amaz fölöttébb álmélkodott, megkérdezte, ha nem látta-e őt valamikor Alexandriában. Antigódó ennek a kérdésnek hallatára azonnyomban megismerte, hogy ez Alatiel, a szultánnak leánya, kiről azt hitték, hogy a tengerbe veszett, és tüstént meg akarta adni neki az illendő tiszteletet. De a hölgy nem engedte meg, és kérte, hogy üljön mellé, kicsinyék. Antigódó eképpen cselekedett, és illő tisztelettel megkérdezte a leánytól, hogyan, mikor és honnét került ide, holott egész Egyiptom országa bizonyosra vesz, hogy már hosszú esztendőknek előtte a tengerbe fulladt. Felelte neki a hölgy. Bárcsak inkább ekképpen történt volna, hogy ne lett volna részem mindabban, mit át kellett szenvednem, és bizonyosra veszem, hogy atyám is inkább ezt kívánna, ha valaha mindent megtud. és ekképpen szólván újból keserves zokogásra fakadt. Antigono tehát mondta neki: Madonna, ne essél kétségbe, minek előtte nem szükséges. Ha nincs ellenedre, beszéld el nekem kalandjaidat, és hogy milyen volt életed folyása, meg lehet a dolog olyképpen fordul, hogy Isten segítségével kimódolhatjuk annak jóvá tételét. Antigono, mondta erre a szép hölgy, amikor megláttalak, úgy éreztem, mintha atyámat látnám, és ama szeretet és gyengétség, melyel ő irányában mindig viseltettem, arra indított, hogy bár eltitkolhattam volna előtted, inkább felfedtem magamat, és bizony kevés ember kerülhetett volna szemem elébe, kinek olyiger megörültem volna, mint annak, hogy mindenki más helyett éppen téged láttalak és ismertelek fel. Ennél fogva felfedem előtted, mint atyám előtt mindazt, amit balsorsomban mindig titokban tartottam. Ha pedig minek utána végighallgattál, úgy látod, hogy valamiképpen visszajuthathatsz előbbi állapotomba, kérlek, tedd meg. Ha pedig úgy látod, hogy nem, kérlek, soha senkinek meg ne mondd, hogy láttál, vagy hogy bármit is hallottál felőlem. És eképpen szólván, szüntelen könyhullajtás közben elmesélt neki mindent, amanaptól fogva, hogy Majorkában hajótörést szenvedett, mind egészen a mai napig. Ennek hallatára Antigono megindultságában sírva fakadt, s minek utána kicsinyég elgondolkodott, eképpen szólott. Madonna, mivel hányattatásait során titokban maradt, hogy ki vagy, én visszaadlak atyádnak, ki bizonyosan még jobban fog szeretni, mint bármikor annak előtte, azután pedig feleségül adlak Garbó királyához. Amikor pedig a hölgy azt kérdezte, hogy miképpen, rendre elmondotta neki, mi a teendő. Hogy pedig az esetleges halogatás miatt semmi baj se történhessen, Antigono hamarosan visszatért Famagosztába, és a király színe elé járulva ekképpen szólott hozzám. Felséges uram, ha kedvedre vagyon magadnak nagy tisztességet, egyúttal pedig nekem, ki miattad vagyok szegény, nagy hasznot szerezhetsz, holott neked ugyan kevésbe kerül. Mikor a király azt kérdezte, hogyan és miképpen, Antigono így felelt. Baffába érkezett a szultán gyönyörűséges ifjú leányakiről, hosszú időn által az a hír járta, hogy tengerbe veszett. Kés, hogy tisztességét megőrizze, hosszú esztendőkön által szörnyű hányattatásokat szenvedett. Mostan pedig nagy nyomorúságban vagyon, és egyetlen vágya, hogy atyához visszatérhessen. Ha magad is javallanád, hogy őrizetem alatt elküldjed őt atyához, ez nagy tisztességedre volna, nekem pedig nagy hasznomra. És nem hiszem, hogy a szultán valaha is megfeledkeznék így nagy szolgálatról. A király királyi nemes lelke sugallatára nyomban azt felelte, hogy bizony gyavalja, és elküldött a leányért, s nagy tisztességgel Famagosztába kísértette, hol is ő maga és a királyné pompás ünnepséggel és fényes tiszteletadással fogadta. Amikor pedig a király és a királyné kalandjai felől megkérdezte, a leány Antigono oktatása szerint válaszolt, és mindent elmondott. Kevés napok múltán a király a leánynak kérésére férfiak és hölgyek fényes és tisztes kíséretével Antigono vezetése alatt visszaköldötte őt a szultánnak. Ne kérdezze senki, mekkora újongással fogadta az őt és hasonlatosképpen Antigonót és mind az egész kíséretet. Minek utána pedig a leány néhány napon által nyugodott, A szultán tudni kívánta, hogyan esett, hogy még életben vagyon, és hol járt annyi ideig, hogy soha egyetlen szóval, és hírt nem adott állapotjáról. A leány, ki gondosan elméjében tartotta Antigóna oktatásait, apjának eképpen kezdett beszélni. Atyám, körülbelül 20 napra, hogy tőled eltávoztam, hajónk tomboló viharban léket kapott, és egy éjszaka valahol nyugaton valamely parthoz vágódott, mely szomszédos bizonyos Aquamorta nevezetű várossal. Hogy pedig a férfiakkal, kik hajónkon voltak, mi történt, soha nem tudtam meg. Csupán annyira emlékezem, hogy mikor a nappal felvirradt, és az odavalósiak meglátták a tönkrezúzott hajót, és az egész vidékről összesereglettek, hogy kirabolják engem, ki szinte a halálból támadtam életre, két szolgáló leányommal előbb kitettek a partra, és azon nyomban megragadott bennünket néhány ifjú, s egyik-egyikünket, másik-másikunkat elhurcolt. Hogy a leányokkal mi történt, én bizony soha nem tudtam meg. De engem, akárhogy kapálóztam is, két ifjú megragadott, hajfonatomnál fogva ráncigált, miközben keservesen zokogtam. És ekkor történt, hogy miközben ezek, kik engem vonszoltak, általmentek egy úton, vagy valami sűrű erdőbe jussanak, amaz órában 4 lovas férfi ment arra. Amikor ezeket meglátták azok, kik engemet vonszoltak, azon nyomban faképnél hagytak engem, és kereket oldottak. A 4 férfi, kiket külsejük után magas rangú uraknak véltem, ennek láttára odarugtatott hozzám, és sok mindenfélét kérdezett tőlem, és én is sok mindenfélét beszéltem, de sem ők nem értettek engem, sem én nem értettem őket. Azok pedig hosszas tanácskozás után feltettek az egyik lóra, és elvittek az ő vallásuk törvénye szerint való bizonyos apáca kolostorba, és ottan mit mondtak, mit nem, az apácák mind nyájasan fogadtak, s mindig nagy tisztességben tartottak, és annak utána velük egyetemben nagy tisztességgel szolgáltam az öblös völgyben szent dagadónak, kit amavidék asszonyai fölöttébb szeretnek. De minek utána bizonyos ideig náluk tartózkodtam, és már nyelvüket is megtanultam, megkérdezték, ki vagyok és hová való. Én pedig, mivel tudtam, hol vagyok, és féltem, hogyha megmondom az igazat, hitök ellensége gyanánt elkergetnek onnét, azt feleltem, hogy valamely ciprusi főnemes úrnak leánya vagyok, ki férjemhez küldött Kréta szigetére, miközben hajótörést szenvedtünk, és idevetődtünk. És számos dologban, számos alkalommal megtartottam az ő szokásaikat félelmemben, hogy sorsom rosszabbra fordul. Amikor pedig amahölgyek elől járója, akit ők fejedelem asszonynak neveznek, megkérdezett, ha vajon akarok-e visszatérni Ciprusba, azt feleltem, hogy semmit ennél jobban nem kívánok, azonban ő féltette tisztességemet, és soha nem akart rábízni senkire, ki Ciprusba ment, míg nem végezetül talán 2 hónappal ezelőtt, odaérkeztek bizonyos franciaországi nemes urak feleségeikkel, kiknek a fejedelemasszony szegről végről rokonuk volt. És amikor meghallotta tőlük, hogy Jeruzsálembe mennek a Szent Sír látogatására, melyben az vagyon eltemetve, kit ők istenük gyanánt tartanak, és akit a zsidók megöltek, rájuk bízott engemet, és megkérte, adjanak át Ciprusban atyámnak. Vége hosszan nem volna elmesélnem, miképpen megtiszteltek engem, és mely szívesen fogadtak maguk közé, amaz nemes urak feleségeikkel egyetemben. Hajóra szálltunk tehát, és több napok múltán megérkeztünk Baffába. Ottan már azt hittem, hogy utazásom véget ér, de mivel senki sem ismert, és magam sem tudtam, mit mondjak a nemes uraknak, kik atyámnak által akartak adni ama tiszteletre méltó fejedelemasszony meghagyása szerint, Isten, ki bizonyára megszánt engemet éppen amaz órában, melyben Baffában partra szálltunk, a parton elém hozta Antigónót, kit is tüstént magamhoz szólítottam, és hogy a nemes urak és asszonyaik meg ne értsék, a mi nyelvünkön azt mondottam neki, hogy üdvözöljön engemet leánya gyanánt. Ő pedig nyomban megértett, és újongó örömmel köszöntött a nemes urakat és feleségeiket, már amennyire szűkös szegénységétől tellett, megvendégelte, engem pedig elvitt Ciprus királyához, ki is oly nagy tisztességgel fogadott és küldött vissza ide hozzád, hogy szóval azt el se tudnám mondani. Ha van még valami elmondani való, mesélj el, Antigónó, ki ismételten hallotta már tőlem balsorsomat. Akkor Antigónó a szultánhoz fordulván eképpen szólott. Felséges uram, a leányod mindent úgy mondott el, miként már nekem ismételten elmesélte, és miként ama nemes urak és hölgyek elmondták nekem, kikkel ő érkezett. Csupán egy részt mulasztott el elmondani, és én úgy vélem, ezt azért cselekedte, mivel nem illik hozzá, hogy elmondja. Ez pedig az, mit ama nemes urak és hölgyek, kikkel érkezett, elmondottak az ő tisztes életemódjáról, melyet ama bizonyos apácákkal folytatott, és az ő jelességéről és dicséretes erkölcseiről, és arról, hogy a hölgyek és urak mely igen megsiratták, midőn átadták őt nekem, és elváltak tőle. Ha emes dolgokban véges végig el akarnám mondani, mit tőlük hallottam, nemhogy a mai nap, de még a következő éjszaka sem volna rá elegendő. Legyen elég csupán annyit mondanom, hogy miként szavaikból kivettem, s miként tulajdon szememmel is láttam, te bizony eldicsekedhetsz vele, hogy neked van a leggyönyörűbb, a legtisztességesebb és legderekabb leányod mindam a fejedelmek között, kik manapság koronát viselnek. A szultán kimondhatatlanul megörvendezett mindezeken, és ismételten kérlelte Istent, adja meg neki ama kegyelmet, hogy méltóképpen megmutathassa háláját mindazok iránt, kik leányát megbecsülték, különösképpen pedig Ciprus királya iránt, ki nagy tisztességgel visszaküldte őt hozzá. És kevés napok múltán pompás ajándékokkal halmozt el Antigónót, és elbocsátotta, hogy visszatérjen Ciprusba, a királynak pedig levélben és külön követek útján forró hálát mondott, mindazért, mit leánya értett. Ezek után pedig úgy akarta, hogy bevégeztessék az, amit megkezdettek, vagyis, hogy leánya felesége legyen Garbo királyának. Annak okáért értésére adott mindent, és ezen felül megírta, hogyha még mindig számot tart leányára, küldjön érette. Igen megörvendezett ezen Garbo királya, és nagy tisztességgel elküldött a leányért, és nagy örömmel fogadta őt. Az pedig, ki már 8 férfival talán 10 000-szer ölelkezett, szűz leány gyanánt feküdt melléje, és elhitette vele, hogy valóban az, s királynő gyanánt hosszú időn által boldogan élt együtt vele. Annak okáért mondották, elcsókolt csók nem vész kárba, megújul a hold módjára.